Kovács Zoltán, a miniszterelnöki kabinetiroda nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár az Aréna vendége. Jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. Egy technikainak látszó kérdés. Időnként felmerül olyan helyzet, hogy a kiküldött delegált biztos alul otthon egy választás miatt kimegy a kormánya, és egy másik kormány jön. Ilyenkor a biztosok visszahívhatóságának problémája az ördögtől való dolog?
Nem ördögtől való, csak inkább, de inkább úgy fogalmazni, hogy rámutat az európai intézményi rendszer működésének a visszásságaira. Hogy vajon így a legjobb-e, leghatékonyabb-e a biztosi rendszert működtetni. Nem csak azért, mert 5 éves ciklus ugye az európai parlamenti választások által kijelölt ciklus, szemben a többnyire 4 éves parlamenti ciklusokkal az Európai Unióban, hanem azért is, mert rámutat azokra a demokráciával, még inkább a demokratikus mandátummal kapcsolatos kérdésekre, hogy vajon az tükröződik-e egy bizottság összeállításában, aminek tükröződnie kell Európa, az európai, mondjuk a pártrendszerben meglévő sajátosságokat illetően, vagy éppen az Európára nehezedő kihívások gondos megválaszolását tekintve. Egy bonyolult rendszerben beszélünk, amelyben alapvetően egyébként a tagállami politikai érdekek, illetve politikai erőviszonyok tükröződnek egy bizottság összeállításakor, és valóban az abszolút helyzet is előállhat, hogy mire véget ér egy ciklus, egy 5 éves ciklus az Európai Unióban, addigra merőben más politikai felállások vannak, nem csak egyébként adott esetben egy tagállamban, hanem Európa egészét tekintve is.
Minek kellene tükröződnie egy bizottság összeállításában a európai pártcsaládok ereje, az otthoni választási eredmények minősége, minek?
Ezt a választ azért fogom megkerülni, mert messze túlmutatna a mandátumomon, illetve olyan irányba spekulatív lenne, ami még egyszer az én tisztemmel nem függhet össze. Ugye, hogyha azt gondoljuk, hogy az Európai Bizottság összeállításában az európai parlamenti erőviszonyoknak kellene tükröződni, akkor az egy olyan felfogás lenne, amely elfogadná, hogy Európa egy Európai Egyesült Államok irányába halad. Hiszen az sem igaz, vagy az sem a valóság feltétlenül, ami az európai parlamenti erőviszonyokban letükröződik. Beszéltünk itt a beszélgetés első felében az Európai Néppárt összetételéről. Az európai intézményrendszer ilyen értelemben is többszörösen megérett az átgondolásra, mert a politikai erőviszonyok leképezése és tükröződése az ezer és ezer kérdés vett fel a napi munkában. Éppen ezért gondoljuk egyébként mi, hogy találj meg magamnak a menekülő utat arra, hogy melyik is az a testület, amely a legnagyobb demokratikus mandátummal bír ezen intézmények közül. Ez egyértelműen az Európai Tanács. Az a testület, amelyben mindig is az aktuálisan megválasztott, erős, vagy néha kevésbé erős, de egyértelmű mandátummal bíró tisztségviselői, választott tisztviselői ülnek egyébként az európai embereknek, és ennek fényében látjuk aggodalmasnak, vagy aggályosnak azt, hogy mi zajlik az Európai Bizottságban, amely kimondottan egy politikai kezdeményező szerepet vett fel magának.
Be is vallották.
Be is vallották. Az elején ezzel miközben az eredeti elképzelések és a treaty, tehát a szerződés alapján az ő dolguk az lenne, hogy a szerződés őre legyenek, azaz elfogulatlanul és pártatlanul gondoskodjanak arról, hogy az Európai Tanács által kijelölt irányokban azokat az elvi következtetéseket, ugye ezeket a döntéseket következtetéseknek nevezik, azokat végrehajtva, vagy az irányok fölött örködve biztosítsák, hogy a demokratikus mandátumnak megfelelően menjenek a dolgok. Hát ezzel szemben azt látjuk, hogy van egy egyre markánsabban politikai szereplő bizottság, amelynek az összetételét ön is elmondta, milyen kétségek övezik, hiszen a biztosok személye egy nem is tudom hány szintű, vagy hány rétegű kompromisszumrendszer végén alakul ki, és egyre markánsabban egyébként a saját határait átlépni igyekvő Európai Parlament, amelyben megint csak nagyon sajátosan érvényesülnek egyébként az európai emberek által adott mandátumok, hiszen áttételesen a tagállami pártokra adatott szavazatokon keresztül pártcsaládokba szerveződve és sajátos kompromisszumok révén hoznak döntéseket. Ez a demokratikus deficit az európai intézményi rendszerben masszívan jelen van, és igazából jó rendszerét, vagy meggyőző és egyértelmű feloldását ennek a kérdésnek azt hiszem mind a mai napig nem sikerült megfogalmazni. Mi ezért még egyszer térünk vissza újra és újra ahhoz az alapelvhez, hogy a leginkább erős és egyértelmű demokratikus mandátummal, amely ráadásul a pillanatnyi állapotokat is tükrözi, mindig az Európai Tanács rendelkezik, lett legyen az a miniszterelnökök vagy államfők szintje, vagy éppen a tanács alsóbb szintje.
De van többsége annak a gondolatnak, hogy az egyensúlyt vissza kéne billenteni a tanács felé egy következő európai választás után? Vagy ennek a gondolatnak nincs többsége?
Hát ezt majd meglátjuk az új Európai Parlamentben. A Fidesz Kereszténydemokrata Pártszövetség, illetve megtestesítve a tőle kapott felhatalmazás, a magyar kormány azt mondja, hogy ideje lenne ezt egy kicsit újra gondolni, és nem tartjuk szerencsésnek, ahogy miniszterelnök úr is fogalmazott egyébként még egyszer a hétvégi interjújában, hogy egy alapvetően politikai intézményé vált bizottság önálló kezdeményezési jogkört, vagy jogköri túllépve olyan kezdeményező szerepet játszik, amely egyértelmű politikai irányultsággal bíz, miközben ilyen típusú mandátumot nem kapott. Hát kidöntött arról, hogy a bizottságnak egy bevándorlás párti irányultságot kellene képviselni. Senki. A tanácsban az elszükséges politikai és jogi egyértelműség és összhang egyáltalán nincs meg. Ennek ékes bizonyítéka volt egyébként 2015-ben az, ami történt. Hiába döntött kétszer az Európai Tanács legfelső szintje, az az állam és kormányfők testülete arról, hogy nem lehet szó kötelező kvótáról, csak is önkéntes alapon képzelhető el az illegális migránsok, illetve menekültek szétosztása. Egy alacsonyabb tanácsi formáción sikerült átterültetni nagy részt egyébként a bizottság nyomására, illetve az Európai Parlament nyomására egy egészen más típusú döntést, azaz a kötelező kvóták rendszerét, és ez minimum megköveteli, hogy újra gondoljuk ezeket az eljárásokat, illetve hogy visszatereljük az eljárásokat oda, ahova tartoznak, abban a mederbe, amit eredetileg kialakítottak.
Mennyire kell komolyan venni például a kötelező kvóták rendszerét, amikor abból Magyarország sikeresen nem hagy végre semmit a saját szempontjából?
Hát olyannyira kell figyelembe venni, hogy mind a mai napig ott vannak az asztalon, még csak nem is a fiókokban. Az erről szóló elvi döntések, illetve a bizottság kezdeményezése az nem került le a napirendről. Ezt a tételes bizonyíték sor, amit egyébként tegnap a nyilvánosság elé tártunk, az tartalmazza. És számos ilyen más eleme van egyébként a bevándorláspárti kezdeményezéseknek. Még egyszer, a bizottság parlamenttel, illetve az intézményrendszer más elemeivel együttműködve egy olyan rendszert alakított ki, amelyben gyakorlatilag előbb-utóbb kész helyzet elé lehet állítani a tagállamokat, különösen ha mondjuk a tagállamok nem értenek valamiben egyet, akkor azt a kisebbséget, amelyet maga arra akar gyűrni. Az már csak egy haba tortán, vagy csak egy hozadékos vagy járulékos kérdése ennek az egész folyamatnak, megkérdőjelezhető folyamatnak, hogy mi értelme van olyan rendszereket vagy eljárásokat erőltetni, amelyeket valójában senki nem hajt végre. Talán 2-3 állam hajtotta végre a kötelező kvótákról szóló határozatot, tehát egy életképtelen és működésképtelen, végrehajthatatlan intézkedést is képes és hajlandó a bizottság és az intézményrendszer addig erőltetni, amíg csak lehet, még egyszer mindenféle politikai mandátum, illetve felhatalmazás nélkül.
A bizottság, tanács, parlament egyensúly visszabillentése ügyének a lehetséges következő bizottsági elnök, a csúcsjelöltjük Manfred Weber, ez híve, vagy nem híve? Vagy szóba került ez egyáltalán már?
Én azt hiszem, hogy ilyen mélységében, illetve részletében nem. Jelenleg, vagy az elmúlt időszak nem tette még igazán lehetővé az érdemi párbeszédet ezzel kapcsolatban. Mi pont azt szeretnénk, hogy legyen vége a félrebeszélésnek. És már fogalmaztam úgy az előzőekben, hogy amikor két világnézet harcáról beszélünk a migráció kapcsán, abban egyúttal nagy rész tükröződik, sőt aztán ma már szinte teljes mértékben látjuk is, hogy teljes mértékben tükröződik egyébként az európai jövőről alkotott felfogás is. Ha nagyon sarkosan akarok fogalmazni, nagyjából le is fogom pontosan találni egyébként a jelenséget, akkor azt lehet mondani, hogy azok, akik bevándorláspártiak, azok rettenetes kritikával illették a magyar kormánynak azt a családvédelmi akciótervét, illetve azt az intézkedés sorozatát, amit a nemzeti konzultáció nyomán meghirdettünk, illetve amit napirendre tűztünk. Ezek az emberek, vagy ezek a politikai csoportok nagy részt az Európai Egyesült Államok hívei, amely tovább integrálná az európai intézményeket, tovább csökkenteni a tagállamok szerepét, elvéve tőlük egyébként szuverenitásuk egyre több elemét. Akárhonnan nézzük, a két világnézet különbségei, azok markánsan is egyértelműen megjelennek az Európa jövőjéről, az intézmények működéséről, vagy éppen a migrációról alkotott felfogásban. Ezért szoktuk azt mondani egyébként, megfordítva ezt a logikát, hogy a mi migráció ellenes, a migrációt elutasító felfogásunk, abból viszont leképezhető gazdaságpolitikánk, az intézményrendszerről, a társadalompolitikánkról folytatott vagy vallott felfogásunk, hiszen ezekről lépésről lépésre az elmúlt években tanuljelét adtuk. Érdekes módon egyébként, vagy hogyha következetesen végignézzük, akkor tulajdonképpen a migrációs válság előtti időszak intézkedései is belesimulnak, vagy beleilleszkednek ebbe a képbe.
Miniszterelnök 7 pontból álló családvédelmi programja után a Magyar Nemzeti Bank is kijött egy nagyon részletes 330 pontból álló versenyképességi csomaggal, amelyben a demográfiai kérdések külön részletes javaslatcsomagot képviselnek. Mihez kezd ezzel az anyaggal a kormány?
Az ilyen típusú párbeszédekben, illetve együttműködésekben, amely például a Gazdaság és Iparkamara évadnyitóján most már évek óta látható egyébként, azaz az együtt gondolkodás, vagy a párhuzamosan egy irányba mutató gondolkodás eredményeként számtalan eredményt tudhatunk az elmúlt években magunk mögött. A gazdaságpolitikai fordulat teljesen egyértelműen ennek köszönhető, hiszen mennyire más volt, teljesen tiszteletben tartva a Magyar Nemzeti Bank függetlenségét, és azt, hogy a kormány, illetve a politika nem jogosult és nem hivatott kommentálni a Magyar Nemzeti Bank lépéseit, de talán annyi megengedhető, hogy azt mondjuk, hogy abban a típusú felfogásban, ahogy a Nemzeti Bank Matolcsy György elnök úr alatt működik, egy teljesen nyilvánvalóan olyan felfogással segíthetett a magyar kormánynak egyébként, amely lehetővé tette a gazdaságpolitikai fordulatot. Most az elmúlt évadnyitón ugye mögöttünk pár héttel egy a minőséget, tehát a termelékenységet, illetve a versenyképességet célzó fordulatról beszélt a jegybank elnök, illetve vázolta a jegybank azon elképzeléseit, amelyek nyilván abból a független intézményi perspektívából jelennek meg, amelyből egyébként az elmúlt 5-6 évben is számtalan ilyen kérdés fogalmazódott meg.
Kopogós mondatokban feszes ütemtervet diktált. Mint általában
egy igen, és vázolt egy jövőképet. A kormánynak persze más típusú a felelőssége, hiszen az elsődleges mandátum a magyar emberektől az a magyar kormányhoz, a parlamenten keresztül a magyar kormányt illeti, illetve nálunk csapódik le. De az biztos, hogy azon alapelvek, amelyek akár ebben a több mint 300 pontban, vagy az iparkamara felvetéseiben megjelennek, azok megtalálják az útjukat, hogy a parlamenten keresztül azt végrehajtó kormány számára is irányt mutassanak. Most csak a kormányzati struktúrában, ha azt nézzük, hogy a tavalyi évben mindezt megelőlegezve ugye egy olyan innovációs és technológiai minisztérium jött létre, amelynek kimondottan ennek az új típusú fordulatnak, az innovációs fordulatnak a megvalósítása a célja. Én azt gondolom, hogy már elébe is mentünk bizonyos értelemben annak, amit a jegybank elnök megfogalmazott. De ugyanakkor fordítsuk meg, a miniszterelnök úr is arról beszélt, egyébként teljesen következetesen ezen fórumhoz képest is, mert kevesen emlékeznek rá, de 2018 februárjában az akkori évadnyitón a miniszterelnök nagyjából 3-4 nagy prioritásban összefoglalva teljesen egyértelművé tette, hogy melyek azok a szempontok, amelyek alapján a kormány döntéseket hoz. És ebben megfogalmaztuk azt az alapszabályt, hogy a demográfia, a migráció, a gazdaságpolitika és a népesedés politika, vagy a szociális politika területén sehol nem jöhetnek, vagy lehet olyan döntéseket hozni, amely máshol károkat okozhatna. És ez egy olyan következetes és intakt politikai keretet ad, amelyben ilyen értelemben is elnyeri az értelmét az, hogy amikor mi családpolitikai intézkedésekről beszélünk, akkor egyúttal beszélünk, ha úgy tetszik, a migráció ellen. Nem vagyunk hajlandók elfogadni azt a nyugat-európai interpretációt, hogy a népesedési problémákat, vagy ezzel együtt a gazdasági problémákat csak bevándorláson keresztül lehet célozni, illetve megoldani, hanem azt mondjuk, hogy a saját erőnkből is tehetünk ennek érdekében. Vagy amikor gazdaságpolitikai intézkedésekről beszélünk, akkor be tudjuk bizonyítani, hogy a családok érdekében már 2010 óta hozott intézkedések. A gyermekek után járó adókedvezmény. Az a most már GDP 5%-ára rugó kedvezményi rendszer, amely a gyermeket nevelő családokat illeti, az megvalósítható egy olyan méretű és egy olyan jellegű, gazdasági jellegű ország esetében is, mint Magyarország. Summa summarum, ezeken keresztül olyan intézkedéseket próbálunk körvonalazni, illetve megvalósítani, amelyek annak a bizonyítékát adják, hogy lehet a nyugat-európai, nevezzük liberális mainstream által megfogalmazott és elkerülhetetlennek látszó utak helyett mást választani. Ezek az utak nem csak, hogy lehetnek mások, hanem működőképesek is. A mögöttünk álló 8 év, ha csak gazdaságpolitikai fordulatára gondolok, bebizonyították, hogy igenis életképes a magyar modell, amit mi csak magyar modellnek nevezünk. Tehát az adópolitika, a gazdaságfejlesztés, a társadalompolitika és az intézményes politika azon egyvelege, amely specifikusan a magyar emberek, a magyar választók igényeit, a magyar érdeket tekintve jött létre, az ugyanolyan versenyképes tud lenni, vagy működőképes tud lenni, mint az, amit megpróbáltak ránk erőltetni a Világbank, az Európai Bizottság, vagy más nemzetközi szervezetek részéről.
De viszi a kormány a saját rendszerébe, megtárgyalja a Magyar Nemzeti Banknak egy ilyen anyagát, ott egy hagyományosan, talán az ország legszínvonalasabb elemzőgárdája működik. Tehát amit mondanak, az valószínűleg úgy van.
Hát oda-vissza alapon természetesen azért nem úgy működik, hogy bevisszük és megvalósítjuk, hanem a kormányzat rendszere elemzi, szintetizálja, megvalósíthatóság szempontjából értékeli azokat a javaslatokat, amelyek ahogy erre utaltam részben korábban már, vagy akár el is indulhattak különböző intézkedések vagy irányultságok formájában. És itt alapvetően azt gondolom, hogy egy nagyon fontos kritérium van, azaz az alkalmazhatóság, azaz a kivitelezhetőség,
és a hatékonyság megnézi, kérdése. Mennyi pénz van?
Többek között a pénzügyminisztérium is megnézi, de hát ennek ugye a leképezés, egy-egy elképzelés vagy programnak a leképezése az intézmény hálótól vagy szervezettől is függ. Tehát ugyanúgy, ahogy az elmúlt években számos impulzust és lökést kaptunk a kereskedelmi és iparkamarától, foglalkoztatás átalakítására gondoljunk, hogy csak egy példát mondjak, ott is bebizonyosodott, hogy adott esetben egy kicsit nyersen vagy még nyers formában megfogalmazott elvárásrendszer, a kormányzati struktúra és a kormányzati munka képes volt úgy szintetizálni és átültetni, hogy abból egy működőképes és jó rendszer jött létre. Gondolok itt a például a közfoglalkoztatás rendszerének a bevezetésére. Már a bebizonyosodott több mint 800 ezer új munkahely után, hogy és lassan 100 ezer felé konvergáló vagy csökkenő számú közfoglalkoztatási hely kapcsán, hogy a közfoglalkoztatás igenis alkalmas volt az elmúlt években arra, hogy kimozdítson megkövesedett helyzetben lévő embereket és közösségeket, és egyúttal kiváló eszköze volt annak, hogy piaci alapú munkahelyek is létrejöjjenek ebben az országban.
Említette a kormány családvédelmi, miniszterelnök családvédelmi programjára adott külföldi reakciók egy részét. Ezek vagy támadóak voltak, vagy értetlenek voltak, voltak persze lelkesek is. Mi a tájékoztatás rendje a külföldi partnerek felé, amikor egy ilyen csomagot valaki bejelent?
Értelmszerű a kérdés, hiszen egy olyan ember számára van megfogalmazva, akinek ez a dolga. Ugyanakkor bizonyos értelemben fölösleges feltenni ezt a kérdést, hiszen mi alapvetően nem a külföld miatt érdekében, vagy a külföldi kommunikáció érdekében hozunk döntéseket, hanem a magyar emberek érdekében. A mi dolgunk az, hogy ezeknek a döntéseknek az értelmét elmagyarázzuk kifelé. Na nem, mint hogyha oly sok fogékonyság lenne egyébként, főleg az elmúlt 8 évben, amióta Orbán Viktor kormánya irányítja az országot arra, hogy meghallgassák az ilyen típusú felvetéseket, főleg ugye a politikai baloldalon és a liberálisok között, hanem azért, mert amit teszünk, ahogy erre az előbb utaltam, nem csak Magyarországon nyeri el az értelmét, abban vagy annak a formájában, ahogy egyébként ez a reáljövedelmek növekedésében, a gyermekvállalási kedv növekedésében, a házasságok számának a növekedésében és a válások számának a csökkenésében is egy sor más statisztikai adatban megnyilvánult, hanem azért, mert ahogy itt az előbb utaltam rá, bizonyítéka annak, hogy az életünket, a stratégiai döntéseinket is nem eleve meghatározott nagy folyamatok határozzák meg, hanem még egy közepes, illetve kis ország esetében is, mint Magyarország, lehetőség van arra, hogy kellő politikai támogatás, szándék és bátorság birtokában olyan döntéseket lehessen hozni, amelyek alternatívát képviselnek. Tehát magyarán az előttünk álló út kijelölése és megfogalmazása az nem elkerülhetetlen és eleve elrendelt, hanem emberi akaratokon és politikai akaraton múlik. Ezt mondjuk egyébként a társadalom és intézményes politikában, mint ahogy egyébként ezt mondjuk a migrációs politikában is. Tehát mi elutasítjuk azt, és nem fogadjuk el azt, aki, vagy ami, amely vélemény azt mondja, hogy a migrációval együtt kell élnünk, a migráció ellen nem lehet fellépni, és tudomásul kell venni, hogy ide a következő években Európába, és hogyha így fognák fel, akkor Magyarországra is emberek százezrei vagy milliói kellene, hogy jöjjenek. Mi azt gondoljuk, hogy van alternatíva, fel lehet lépni az illegális migráció ellen, általában fel lehet lépni a migráció, mint megváltó jelenség interpretációja ellenében, és a saját választóink, a saját népünk érdekében olyan döntéseket és intézkedéseket lehet hozni, amely a magyar embereket és az európai embereket helyezik elsősorban és az előtérbe.
De az baj, hogy a politikai ellenfél nem ért egyet azzal, amit a magyar kormány mond, nem azért van a politikai ellenfél, hogy ne értsen vele egyet, legalább világosan elválnak a dolgok. Ki mit akar, nem?
Az nem baj, hogyha nem ért vele egyet, az baj, amikor megpróbálja az egészet lesöpörni az asztalról, lesöpörni a terepről, és azt mondani, hogy aki mást akar, mint ami valójában történik, vagy ami a szemünk láttára történik, és ami elkerülhetetlennek van kikiáltva, az valaminek az ellensége. Mi az elmúlt 8 évben azt próbáljuk bebizonyítani, hogy nem valakinek az ellensége vagyunk, hanem valakinek vagy valaminek a barátai, a saját magunk, a saját népünk, a saját országunk érdekében próbálunk fellépni úgy, hogy semmilyen szempontból nem okozunk kárt senkinek, de egyúttal alternatívát mutatunk olyan, még egyszer eleve elrendeltnek és elkerülhetetlennek gondolt és láttatott tendenciákkal szemben, mint például az illegális migráció, a migráció kérdése általában, vagy éppen a gazdasági neoliberalizmus, amelyel szemben Magyarország egy teljesen más alternatívát tudott felvázolni.
A szövetségeseik, azok legalább értik a szándékot?
Én azt gondolom, igen. Ahogy ez egyébként Európa keresztény konzervatív pártcsaládjaiban, közösségeiben, vagy éppen a tengeren túlon is egyébként az Egyesült Államokban rezonál. Van fogyasztóközönsége, fogalmazunk így ezeknek az intézkedéseknek, és meggyőződésünk egyébként, hogy ezek az intézkedések valóban akár alkalmasak is arra, hogy példát szolgáltassanak, még egyszer politikai szándékból, akaratból és bátorságból, másrészt pedig megvalósítható, kivitelezhető, és az érintettek számára, azaz az európai választók számára használható és előnyös lépés sorozatokból, amelyek azt tartják szem előtt, amit mi politikai felmagásunkban mindig is szem előtt kell tartani, azt a nemzeti érdeket, vagy európai érdeket, a keresztény kultúra megőrzését, amely ennek a kontinensnek, beleértve egyébként ezen belül a Magyarországot és minden más tagállamnak az alapjait jelenti.
Említette, hogy a politikai ellenfelek nem nagyon kíváncsiak semmire. A szövetségesek leginkább mire kíváncsiak, amikor tájékoztatást kérnek?
Leginkább arra egyébként, hogy mi a titka annak, hogy ha valamit megfogalmazunk, és amely ellen, hát emlékezünk csak vissza az elmúlt 8 évben, mely intézkedésünk vagy elképzelésünk volt az, amelyre nem mondták volna rögtön a legelején azt, hogy kivitelezhetetlen, elképzelhetetlen, megvalósíthatatlan, ellentmond a józan észnek és a közgazdaságtan vagy a politika szabályának. Hát ezt mondták a közfoglalkoztatási programunkról. Ezt mondták arról, hogy azt mondtuk, hogy 10 év alatt az évtized végéig mi 1 millió új munkahelyet szeretnénk létrehozni. Ezt mondták arról, hogy hogyan viszonyultunk mondjuk a segélyezés kérdéséhez. Ezt mondták arról, hogy hogyan lehet a munkahelyteremtés mellett befektetés ösztönző lépéseket hozni. Ezt mondták az egykulcsos adóról. Ezt mondták a családokat segítő, a gyermekek után járó adókedvezményről, és tucatjával tudnám sorolni egyébként ezeket az intézkedéseket, és többek között ezt mondták arról, hogy lehet-e kerítést építeni, és működni fog-e, meg lehet-e védeni a schengeni határt egyébként a schengeni szerződés alapvető szellemének és betűjének megfelelő minden eszközzel, meg lehet-e állítani az illegális migránsok beáramlását, és a többi, és a többi. Mindről, mindegyik intézkedésről egytől egyik bebizonyosodott, hogy meg lehet valósítani, hogyha van mögötte, és talán itt jön a legfontosabb példa, amit mi tudunk adni, kellő politikai szándék, gondos felmérés és előkészítés, egy olyan akarat, amely meghozza a döntést, és aztán a következetesség a végrehajtásban.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Kovács Zoltán, a miniszterelnöki kabinetiroda nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkára volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt, a beszélgetést az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is megfigyelhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.